Beharangoztuk Gauder Milánt, itt van, megjött, nem kell aggódni miatta, mert az M3-as nem ugyanaz az M3-as, mint ami nekem M3-as volt. Én azt hittem az M3-ason autózik, de a Milán metróval jött nagyon helyesen.
Igen, az M3-as a metrót jelentette, és már itt volt a szomszédban. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, szia! Sziasztok!
Titulus, megkérdezzük tőled, hogy milyen, én belegabajodtam, hogy milyen titulus. Egyrészt túl hosszú lett volna, hogyha mindent, amit tudok róla. Te mit mondasz, hogyha találkozol valaki?
Vagy, én hogy azt, hogy most... Gauder Milán.
És de nekünk mellé kell tenni valamit. Ide értem, hogy fintech guru, oké. Okay. De hát akkor most ez így, ez egy túlzott leegyszerűsítés, vagy hogy nem tudom. Mert annyi mindent csinálsz hirtelen, hogy mindjárt kitérünk rá. Hát nekem sincs ötleted. Jó, akkor maradjunk ennyiben.
Viszont az meglepő, mert azt mondtad, hogy hosszan tartott súlyos szabadságra fogsz menni. Ehhez képest tele vagy melóval.
Hát nem volt az egy év. Tehát, várj, akkor induljuk onnan. Mikor jöttél el a Mastercard-tól?
Tavaly nyáron.
Akkor beszéltünk részletesen, és akkor azt mondta a társadalom, hogy ezekkel fogsz foglalkozni, és hosszú szabadtékkal. Ehhez képest pár hónapon jött az egyik bejelentés, hogy beszállsz a magyar Buy Now Pay Later cég igazgatóságában, ott lehet még egy ugye a litvániai cég, ezekről majd beszélünk. Sorban megtaláltak a jobbnál jobb, vagy kihagyhatatlan megkeresések, vagy hogy történt ez?
Igen, igen, egy ideig azért leráztam ezeket a lehetőségeket, és az tavasszal jött, tehát azért egy 8-9 hónapot tényleg teljesen sikerült csak non-profit dolgokra, marrakesi hotelre, mindenféle konferenciákra, meg iskolai előadásokra szánni az időt. És aztán körülbelül tavasszal, tehát egy ilyen 9 hónap után sodródtam bele az elsőbe, és aztán utána jött a többi.
Akkor beszéljük meg ezeket, hogyan jött az első, és mi vezetett arra, hogy ezt elfogadd, ezt a megbízást. Oké, első magyar Buy Now Pay Later cég, ez nyilván izgalmas, de korábban meg annyira nem voltál optimista ezzel a szegmenssel kapcsolatban.
Mindig is, amikor eljöttem a Mastercard-os, sőt már előtte is, ugye mindig is vonzott az, hogy az a startup világ, fintech világ, az, hogy kísérletezni, megpróbálni valami újat, és aztán vagy bejön, vagy nem jön be. Tehát ez mindig is benne volt nekem a portfólióban, vagy a gondolkodásomban, hogyha lesz rá több időm, akkor többet foglalkozok majd ilyennel, mellékesen, mellékállásban, tehát nem mint cégvezető, hanem mint tulajdonos befektető, angyal befektető különböző titulusokban. És amikor tavasszal megkerestek, hogy szálljak be, akkor hosszan beszélgettünk pár hónapot, és nem mondtam, hogy angyal befektetőként szívesen beszállok, és igazgató tanácsba beülök, hogy azért kicsit közelebbről lássam a napi történéseket, és hát így történt, és azóta ezt toljuk.
Ez az EasyPay.
Ez az EasyPay.
Na és hol tart? Mert ugye én meg a Klárnával interjúztam például, hogy ők meg nagyon nagy szereplők ezen a piacon, miközben 4 szereplősé vált ez a piac Magyarországon, szóval hol tart most ez a Buy Now Pay Later nálunk?
Tehát mondjuk el, hogy mi a Buy Now Pay Later, tehát lényegben arról szól, hogy internetes boltban fizetsz, bocsánat, internetes boltban vásárolsz, de nem fizetsz, hanem kiszállítatod a dolgokat, megnézed, megkapod, és van 15 napot, hogy fizessél. Tehát halasztott fizetés, talán ez a legjobb magyar
kifejezés. Erre írták hallgatók, hogy hitelkártya, kérem szépen.
Nagyon hasonlít, mint a hitelkártya, hogy ilyen vásárolsz, és nem kell még most fizetned, hanem a hónap végén. Csak hát sokaknak nincs hitelkártyája.
Annak komoly feltételei vannak. Ennek azért jóval kevesebb.
Igen, itt lényegében arról szól, hogy a személyi igazolvány számodat töltött ki a boltnak a honlapján, van egy elbírálás, pár másodperc, és utána vagy megkapod ezt a hitelt, nem hitel, ez egy halasztott fizetés, vagy nem. Tehát sokkal egyszerűbb, hitelkártya igen, keveseknek van, ez nyilván engem jellemez, hogy nem végeztem jó munkát az előző munkahelyemen, de most megpróbálom ezt pótolni, és akik nincs hitelkártya, vagy ezt nem szeretik használni, hogy kifogytak a hitelkeret, bármi más ok miatt, beírják a személyszámukat, megkapják a terméket, és akkor utána rájönnek fizetni, hogy már megnézték, felpróbálták, visszaküldték, nem küldték vissza, jó a termék, nem jó a termék, stb. Tehát ez a bizalmi faktor, hogy mit fogok kapni, hát én apámon keresztül látom ezt néha, amikor rendel Kínából valami szuper kézi eszközök, vagy kézi szerszámokat, és utána hát nem azt kapja néhányszor, mint amit szeretne, és akkor bosszankodik, és akkor én próbálok segíteni neki visszaszerezni a pénzt, na hát ez például meg tudná előzni.
És egyébként hogyan kezeli a kockázatokat ez a konstrukció? Mi van, hogyha valaki visszaél ezzel, ez bemegy egy adatbázisba, és akkor legközelebb, amikor ugyanezt megpróbálja megtenni, akkor letiltja?
Nem. Aha, igen.
Igen, igen. Van egy ilyen közös adatbázis egyébként?
Ja, Klárnában nincs. Uh-huh. Nincs közös adatbázis, mindenki a sajátját fejleszgeti, ez lényegében ez is a verseny része, hogy ki az, uh-huh. aki jobb kockázatkezelési modellt tud kialakítani, ki az, aki jobban uh-huh. be tudja hajtani. Legtöbb ember fizetni akar, csak elfelejti, vagy megcsúszik, vagy uh-huh. nem. Tehát csak egy telefonba kerül, hogy akkor figyelmeztessük, hogy be kéne fizetni.
Mivel versenyeznek a cégek? Tehát mi múlik, hogy itt ki fog, ki nő majd a legnagyobb? Mondjuk a kimaradtan a magyar piacról, hogyha beszélünk.
Ugye ez, mint minden ilyen szakmában, amiben én belevágok, ez ilyen tyúk-tojás probléma, hogy kinek van sok kereskedője, ahol látod ezt a logót, látod ezt a lehetőséget, és kinek van sok fogyasztója, aki hallott erről már, aki ki akarja próbálni. Ezen megy a verseny, hogy minél több embert beszervezzünk, mert akkor a kereskedők is szívesebben vállalkoznak erre. Most, amikor Black Friday, meg karácsony jön, ugye a kereskedőnek sok minden dilemma van a fejében. Mit csináljak, hogy tűnjek ki reklámmal, reklámozok a Facebookon, Google-on, vagy leértékeljem az áraimat, nagy leértékelést harangozzak be, vagy legyen egy új fizetés, amikor csak később kell fizetni. Tehát nagyon sok mindenből tud válogatni, és akkor van, aki mindent megpróbál, hogy eladja a termékét most év végén, van, aki egyiket, másikat kipróbálta, azzal befürdött, és akkor most kipróbálja ezt.
Uh-huh. Egyébként ennek nyugaton nagy hagyományai vannak az Egyesült Államokban. Szerinted mi az oka ennek, hogy ilyen viszonylag nagy fáziskéséssel jelent meg Magyarországon? És ezzel összefügg az a kérdés is, hogy nem féltek-e attól, hogy egy ott már bizonyított cég egyszer csak belép a piacra, és ott letarol mindent?
Mindig van, ez nagyon érdekes, hogy kulturálisan hol fejlődött ki, ugye a Klárna a Skandináviából jön, ott ez már 10 éve elterjedt, és nem csak a Klárna, ott is nagyon sok másik cég volt.
És ők egyébként Amerikában is most piacvezetők lettek már, ha jól tudom, tehát ők végül is majdnem ilyennek számít, amit uh-huh. te mondasz, tehát helyi. Ők ebben uh-huh. elég világcég.
De szinte minden országban létrejött általában egy helyi, és utána a szokásos verseny a nemzetközi, és a, mint a szállás.hu és a Booking, az IVIV elbukott a Facebookkal szemben, de a szállás.hu az él és virul. Tehát van, ahol vannak olyan iparágok, ahol megfér egymás mellett egy sok-sok helyi szereplő mindig a helyi piacokon, mert meg tudott akkor ellenézni, és van annyi helyi specialitás, és mindig van a nemzetközieknek is szerepe.
És itt erre számítasz?
Itt természetesen a mi nagy sikerünkre számítok, ezért vágtam bele, és ezért tettem oda a pénzemet is, és hát ugye mindenki arra számít, hogy ez egy ilyen hockey stick, ez egy ilyen exponenciális, gyorsan növekedő dolog, és hát most annak a valami korai fázisán vagyunk, ahol látjuk tényleg azt, hogy hónapja vagy nyáron valamikor volt heti egy tranzakció, aztán napi egy, aztán napi öt, most már napi 100, szóval, hogy hihetetlen gyorsan tud ez egy ilyen hólabda effektussá válni, hogy egyre több kereskedő látja, hogy a versenytársam ezt bevezette, mi, akkor én is bevezettem, és így egyre terjed, és hát a kérdés, hogy át tud-e robbanni azon a szinten, hogy persze profitábel is fenntartatóvá váljon, de hát ilyen a startup élet, ezért vágtam bele, hogy közelebbről, test közelből megismerkedjen. Uh-huh.
És ki az a Kevin?
Ki az a Kevin? Tehát a kevésbé járatosoknak csak, hogy átkössem ezt, tehát hogy elkezdtem egy másik cégnél is dolgozni, de kivártam egy évet, tehát ez csak most szeptemberben uh-huh. kezdtem el foglalkozni. Kevin az egy litván fintek, aki már nem startup, már nem tegnap jött létre, és csak most próbálgatja a szárnyait, hanem ez már egy 7 éves cég, már egy 300 fős csapat, és már nagy befektetők állnak mögötte, és lényegében arra vállalkozik, hogy egy új forradalmat csináljunk a fizetések területén, és hát ez nyilván ez hívószó volt nekem, hogy ehhez csatlakozok. Annyit csinál, hogy párosítsuk össze a már jól elterjedt, jól bevezetett mobil contactless fizetést, tehát az érintéses fizetést, viszont mögé tegyük oda az azonnali fizetési rendszereket. És egyszer, amikor odaérinted a telefonod az, ugyanahoz az olvasóhoz, mint ma, akkor ne egy kártyás tranzakció fusson végig mögötte, hanem egy azonnali fizetés.
Most ez miért jó nekem?
Neked, mint hogy azt
tehát egy átutalást végzek így, vagy aki kerülöm a kártyaköltséget, vagy hogy ez mi a...
Igen, ez egy alternatív.
Gyakorlatban ez hol használható, vagy hogy...
Ez egy alternatív, tulajdonképpen ugye nagyon sok országban bevezetésre került az azonnali fizetés, mint Magyarországon igen. is, de szerte Európában, Közel-Keleten, stb. Ezt az azonnali fizetés viszont hiába van itt 3-4-5 éve, A használat az leginkább csak kiváltotta a sima átutalást, hogy gyorsabb lett, hurrá. Uh-huh. Viszont nagyon sok központi banknak, országnak, bankoknak volt az ambíciója, hogy oké, használjuk ezt valami másra is, ha már létrehoztunk egy ilyen nagyon jó, tényleg gyorsan futó, hatékony, biztonságos, stb. Állami felügyelet alatt lévő átutalást, használjuk ezt a bolti fizetésre is. De hát hogy használjad? Ugye van itt egy kis kávézó a Figaro kávézót kicsit beljebb, ott például oda tesznek neked a végén az asztalra egy cetlit, rá van írva a számlaszámot.
Igen, én is jártam így. És akkor oda be kell pötyögni a saját mobilbankot, és akkor úgy tudsz azonnali fizetésre fizetni.
Nyilván
igen.
Ők is tudják, hogy ez vicc, ezt mondjuk 100-ból egy fogja megcsinálni, én nyilván megcsináltam.
Bocsát, ők azért csinálják, mert a kártyát valamiért drágálják, és törvény kötelezi őket valamilyen formájú elektronikus fizetésnek a biztosítására.
Covid alatt ugye az állam meghozta azt a törvényt, hogy minden boltnak el kell fogadnia valamilyen elektronikus fizetési rendszert. Sokak ezt lefordították kártyára, mert hát azt az emberek is akarják, páran viszont lefordították azt, hogy jó, valamit majd akkor fogok nyújtani, amit nem sokan fognak használni, mert a kártyát drágálották mondjuk
igen,
ezért.
Csak feleljék meg a szabályoknak valahogy.
Így van, igen. Így van. És akkor megmutatja a számlaszámát. Tehát ezt nyilván nehéz bepöcsögni. Ugye erre hozta megoldásként a Nemzeti Bank, ellesve Ázsiát, vagy innen, hogy legyen egy QR kód. És akkor a QR kódot olvassák be az emberek, az egy lépéssel könnyebb, mint egy számlaszámot bepötyögni, vagy valami. De hát ahhoz is valami újat kell tanulni, a QR kód olvasót kell kinyitni, stb. És mi azt mondtuk, hogy lépjünk még egyet tovább, használjuk azt, amit az emberek már használnak. Használjuk a egyérintéses fizetést a telefonnal. Nem kell újat megtanulni, ugyanúgy hozzáérintjük, és mögötte azonnal átutalás lesz.
Az agyunkban az a kártyához kötődik, mintha azok együtt járnának.
De igen, de tulajdonképpen a debitkártya, hogy a bankszámlátot kapsz egy debitkártyát, ugye ezre azért volt szükség, meg régen az egyik az ült a bankba, és ott ült rajta a pénz, a másik meg ült a zsebedbe, és azzal szaladgáltál, és ezért kellett a kártya ahhoz, hogy hozzáférj a számláthoz. Ugye átléptünk a 21. századba közbe, ott van a zsebedbe a telefon, nem kell már a kártya, ugye ezt oldottuk meg az előző munkahelyemmel, hogy jó, hát akkor tegyük be, építsük be a kártyát a telefonba, de hát lehet még egyel tovább lépni, hogy nem kell már se kártya, se semmi, a számláddal tudsz fizetni a boltba. Ezt oldjuk mi meg a Kevinnel, és azért vagyok itt is, meg...
És hol tartotok itt, mekkora a fejlődés, hol tart a biznisz?
Hát ugye ez az egész a Baltikumból indult, amelyik ugye járt ott, tudja, hogy ott a digitalizáció és a banki digitalizáció azért pár lépéssel előrébb tart, ott ez már fut, és azért engem azért vontak be, csábítottak el, hogy csináljuk meg ezt Közel-Keleten is, Európa minden szegletében, és mindenhol aztán a világon, ahol a kontakt lesz, amúgy nagyon elterjedt. Uh-huh. Uh-huh.
Egyébként, hogy látod, miben tudnak ők többet ebben a startup szénában, vagy fintech szénában, mint mondjuk Európa.
Mint mi?
Mert hogy, vagy akármi is. Mert hogy ugye a balti államokról egy csomó ilyen klassz fintech cég és startup cég kinőtt, és mi szeretnénk, mi is startup főváros lenni Budapest formájában, és erre is történtek kormányzati törekvések is, csak eznek nem nagyon látnia még egyelőre az eredményeit. Ott meg futószalagon gyártódnak az ilyen és ehhez hasonló sztorik, mint amiről most beszéltél.
Igen, a futószalagra visszatérek, mert engem is pontosan ez a kérdés érdekelt, patriótaként, hogy miért nem itt. Három okot látok ebbe. Az egyik a kicsi ország lét, az mondjuk, ha Írországot, Izraelt és a három balti országot így egy kalap alatt alá veszed, akkor azt látod, hogy kicsi országokban az emberek, hogyha startupot csinálnak, rögtön a világban gondolkoznak, nem az ő országukban, mert az oly pöttöm, hogy oda nem érdemes gondolkozni. Tehát rögtön az első naptól kezdve a megoldást úgy gondolják át a struktúrát, a cég struktúrát, mindent, hogy az egész világra szóljon. Ez segít nekik utána a növekedésben. A másik ugye a kiinduló digitalizáció. Ugye Észtországban, meg ezekben az országban, amit felsoroltam, már 20 évvel ezelőtt ugye online szavaztak, vagy az összes iskolában a digitális oktatás az elég magas szinten volt, tehát már felnőtt az a generáció, akitől ez magától értetődő. És a harmadik a futószalag, ez tök érdekes. Ezt mondták nekem, hogy Észtországban, amikor Skype-ot megcsinálták a srácok 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 10 sok évvel ezelőtt, ott felnőtt egy generáció, aki egyrészt végigment ezen a startup életen, digitalizációs startup fejlődésen, plusz lett egy pénzmagja, amiből az a 100 ember alapított 100 másik startupot, abból 10 megint sikeres lett, abból megint leszállt. És így az egész Baltikumban tulajdonképpen, amikor kijött az egyetemre, de ezt Izraelbe is tapasztaltam, amikor embereket vettünk fel, hogy mi nagy világcégként nem tudtuk a crème de la crème embereket megszólítani, mert azok mind startupot csináltak. És a második szintű emberek, okos emberek jöttek be hozzánk állásinterjúra, és ők is azt mondták, hogy igen, Mastercard, ez olyan érdekel, hogy a hétfő szerdáig dolgoznék itt, aztán csütörtök péntek szombaton a saját startupomat csinálom. Ez így oké? És nem tudtunk mit mondani, azt mondtuk, hát jó, hát próbáljuk meg, mert hát azért kellene itt pár tehetséges ember. Szóval, hogy egész más a kultúrája az embereknek, hogy ez az első választás, és ha ott nem felelek meg, akkor majd elbukom, és akkor megyek egy ilyen multihoz dolgozni, na, megyek oda. Nyilván Magyarország, Közép-Európában kicsit más a hangulat, de azért mi is nehézé
tesszük. Hát mi még az első unikornisra várunk, ami...
A mesékbe jönnek hozzá. Igen, gyerekeimhez, de igen, még nem jött el ez ide. Mi is azért nehézé tesszük, azért a szabályozásban vannak, amit most látom az EasyPay futásán keresztül, hogy egy MNB engedély szerzése, ahhoz erkölcsi bizonyítvány igénylése, amit kiküldetek aztán, de nem odaérkezik, ahova kiküldettem máshova, hogy aztán bevigyem az MNB-be, bemutassam, tehát hogy az állam jobb és bal keze között én, meg a posta közvetítünk, és 30 napból kifutunk, tehát azért lehetne segíteni, hogy ez gyorsabban menjen, de én azért alapvetően az előző három okot látom.
Tök érdekes. Na akkor most ilyen magánprojektekre menjünk rá?
Igen, a társadalmi projektek közül, szelektálnunk kell, mert igen. Nagyon sok van.
Én az Átriumot azért idehoznám, elég sokat foglalkoztunk vele. Ott most mi a helyzet? Az egy kellemetlen kérdés, én tudom, de azért valahol átlelet, ez is a magyar mindennapokról, nem?
Igen, ilyen értelemben igen, egy állatorvosi ló. De nem kellemetlen kérdés, mert izgalmas, mert ugye a megújuláson dolgozunk. Arról van szó a nézők kedvére, hogy kb. 11 éve nyitott meg az Átrium, az is már egy nehéz szülés volt, mert 4 évig kopogtattam különböző ajtókon, hogy az államtól megvehessük ezt az épületet pénzért, megvehessünk valamit, amiben aztán kultúrát csinálunk. Sikerült, elindultunk egy csapattal, 5 évig ment egy csapat menedzselésében. Tehát Lakatos Péter és én, mi vagyunk a tulajdonosok, a ház tulajdonosai, és mi mindig kiválasztunk egy menedzsment csapatot, aki aztán a művészeti részt és az egésznek a mindennapi működtetését viszi, és mi csak a háttérből támogatjuk. Tehát 5 évig volt egy csapat, jött egy másik csapat, a Kultúrbrigádés csapata, ők vezénylik nagyon sikeresen 2017 óta, és hát szegények azért sok csapással szembesültek, mert először jött a TAO rendszernek az eltörlése, ami ugye 250 millió forintot vett ki a rendszerből, a zsebünkből. Azt ígérte aztán az állam, hogy azt majd egy szuperbizottság nagyon okosan elosztva a jó helyre fogja tenni. Hát a jó helyre tette, csak aztán minket találtatott jó helynek. És aztán jött a Covid, aztán jött a rezsiemelkedés, stb. Tehát ebbe elfáradt ez a csapat, és tavaly bedobta a török között tavaly nyáron. És akkor jött a lehengerlő és elképesztő társadalmi
összefogás. Idén nyáron.
Nem, már tavaly nyáron. Akkor jött a társadalmi összefogás.
Ja, akkor jött még az első összefogás.
És egyszerűen összegyűlt annyi pénz, és annyi lelkesedés és energia, hogy nem lehetett ott abba hagyni, és egy évvel meghosszabbította tulajdonképpen a csapatnak a működését, és akkor most nyáron azt mondták, hogy jó, akkor most már levezetik és vége. És akkor jött nekem a feladat, hogy keresek egy új csapatot, és azóta ezt teszem, és hát a neveket még nem mondhatok, de azt a biztató hírt hozhatom, hogy igen, egyrészt nagyon sokan megkerestek, ami nektek is köszönhető, meg nyilván a hírverésnek, hogy nagyon sok önjelölt működtető, művész, mindenféle megkeresett, és most már sikerült kirostálni azokat a profi, már jó hírű, neves, független, minőségi előadókat és működtetőket, akikkel tárgyalunk, és akikkel reményeink szerint jövő nyáron akkor egy megújult formába nyílik újra.
Hát tehát akkor többen lesznek, ugye eddig olyan kultúrbrigád egyedüli eddig volt végül is. Nyitott szín, hát nagy részt ők voltak, voltak más jellegű előadások is, jöttek be külsősek, tehát most se volt teljes. Duna Színház például most se volt kizárólagos, de akkor vegyesebb lesz, hogy így nem lesz egy hangsúlyos
igen, én azt mondom, hogy nehéz ma a magyar piacon egy olyan szereplőt találni, aki egy ilyen méretű színházat, aki ugye körülbelül 100 000 fő befogadására, egy év alatt 100 000 néző kiszolgálására képes, azt meg tudja tölteni. Ezért nekünk csakkozni kell, hogy ki az a fő vonulat, és ugyanígy volt eddig is a kezdetektől, mi egy befogadó színház akarunk lenni, aki lehetőséget ad ifjú tehetségeknek, producereknek, rendezőknek. Nyilván kell egy fősodor, egy mainstream, aki hozza a biztos nézőt, és utána legyen hely kísérletezésre.
Uh-huh. Oké, okay. Akkor hamarosan kiderül majd, hogy akkor hogyan
tovább. Majd beszámolunk róla, igen.
Valahol egy kultúrmisszió az a marrakesi tört. Hát egyrészt, mert hogy az arab világhoz a vonzódásod az régi, és közismert, egy gyerekkori emlékekből is táplálkozik, ugye?
Igen, ez a közismert, ez egy erős kifejezés.
Ja, nekem most már az, mert az Ács bemondta a mikrofon.
Az Ácsnak közismert, mert már többször beszélgettünk erről.
Igen, annyira töltöttem, jó, de akkorom egy részt.
Én meg is írtam sok cikkben is, több cikkben is, úgyhogy olvashatták azért többen, és lehet, hogy még itt éppen nem beszéltünk róla. Teljesen igazad van. És ott befektetéseid vannak, vagy ez is inkább egy társadalmi misszió?
Nem, ez inkább egy szerelem projekt. Tehát még a Covid alatt igen, belesodródtam, hogy vettem egy butik hotelt, egy riádot, ugye, aki ott járt, tudja, hogy mit jelent a riád, egy tradicionális régi szép épületet Marrakesh belvárosában, azzal a céllal, hogy igen, azon kívül, hogy én ott jót nyaraljak a családdal, és az összes barátomat meghívjam, azon kívül a kultúrmisszió része az, hogy mindazok a társadalmi szervezetek, akikkel dolgozom, legyen a színház, művészet, alkotók, vagy az NGO-k, akikkel dolgozom, azokat meg tudjam hívni, vagy őket meg tudjam hívni, hogy ott alkossanak, inspirálódjanak. Például jövő héten jön, nem tudom, neveket nem mondhatok, B. Viktor, híres budapesti színházi rendező.
Kimondhatjuk Bodó Viktor nevét szerintem.
Miért nem mondhatod? Te kimondhatod. Jön hozzánk, hogy inspirálódjon és alkosson. És emellett, ez a kultúrmisszió része, emellett meg startupoknak is próbálok lehetőséget biztosítani, szintén, hogy onnét dolgozzanak, ott alkossanak. Most volt, múlt héten, P. Dóri, sikeres magyar startupper, aki Stockholmban lakik, és a kisebb, nagyobb 14 fős csapatát hozta el, és ott alkottak, bulisztak, ünnepeltek, inspirálódtak, és
ez hogy működik? Van egy Google Drive, és azt Milántól el lehet kérni, és föl lehet iratkozni? Vagy hogy mi a rendszer? Vagy mi alapján döntöd, meg hányszoros a túljelentkezés, meg kiknek áll ez?
A meglepő dolog az, hogy ezzel a céllal vásároltuk ezt a riádot.
Tehát ez már, amikor vetted, akkor is így volt.
Igen, hogy kulturális, tehát hogy meg tudjunk hívni mindenkit, és egyrészt van egy olyan misszió, hogy ugye az arab világot én szeretem, de sokan óckodnak tőle, tehát hogy ezt a gátat segítsek, megpróbáljam áttörni, azzal, hogyha valaki elmegy Marrakeshbe, onnét szerintem nem tud úgy visszajönni, hogy ne szeressen bele a arab, vagy marrakesi, vagy ebbe a marokkói kultúrába, és ne legyen teljesen más, és sokkal pozitívabb képen, mint mielőtt odament. Tehát van nyilván ez a missziós rész, a másik pedig tényleg helyet biztosítsunk, inspirálódásra, feltöltődésre, kikapcsolódásra, stb. Magyaroknak. A probléma az, hogy ugye nincs közvetlen járat Budapestről, a vízer azt közben megszüntette, mire mi megnyitottuk a épületet.
A Ryanair legyünk
igazságosak. Ryanair, bocsánat, a vízernek Agadirba volt, és esetleg a Váradi Józsival beszél, ha legközelebb találkozó, hogy kéne már. Szóval, hogy ez megszűnt, ezért azért kevesebben jönnek, mint ahogy én azt szeretném. Nagyon sokan elgondolkoznak, UNICEF-fel beszéltem Magyarországon, Mészáros Antóniával, és akkor mondta, hogy persze mindenki megyünk csapatnak, feltöltöd, és ott közben én összehoztam helyi gyerekek, helyi projektekkel, mindig találunk ilyeneket, és de hát aztán megnézték a repülőjegyeket, macera, stb., és akkor mondták, hogy na majd akkor talán jövőre. Szóval kevesebben jönnek, és így hát a kapitalista vonala a dolognak, hogy hát a köztes időben meg kiadjuk a booking.com-on vagy a saját honlapunkon, ezért adat kiadjuk. És akkor most volt közben a földrengés, bocs, itt a csapongásért, szeptember a földrengés. Ugye akkor meg nem érte gond, se a házat, se a környéket sem nagyon, hanem az iparágat érte az a probléma, hogy mindenki, aki az egy őszi
ráhúzta,
útját...
Igen, ráhúzta, hogy ó, földrengés volt, inkább nem menjünk
az,
oda.
Az őszi
igen.
túráját tervezte, az mind azt mondta, hogy akkor megyek inkább Máltára, vagy valahova igen, az angolok
is. Egyiptomi turizmusnak is igen. nagyjából erre az idényre kampó ma az izraeli konfliktus miatt.
Így van, így van.
Szóval hát vagy nekünk ugye az ukrán konfliktus miatt máig érezhető a turizmusunk, vagy hát a szomszédba háborúval nem megyünk Magyarországra.
Szóval a másodlagos hatás mindig nehezebb, és akkor elindítottam egy gyűjtést, amikor a földrengés volt, volt vendégek, tehát a hotel volt vendégeim, meg az én baráti köröm körében, és elképesztő, hogy mennyien adtak pénzt, és összegyűlt 3000 euró, és azzal megkerestük a helyi iskolát, hogy a helyi iskolát támogathatnánk. Felújításra kevésbé van szüksége, de hát ott megismerkedtem, hogy milyen problémákkal szembesülnek a helyi oktatási rendszer, stb. Szóval egy élmény volt, és hát most a helyi iskolát támogatjuk, és a helyi rászoruló gyerekeket.
Uh-huh. Mennyi időt töltesz ott most általában? Vagy? Egyáltalán ott, meg Litvániában, meg hogy egyáltalán merre kóricálsz, de sok-sok dolgot között most hogy oszlik meg az időd?
Én alapvetően Bécset tekintem most a központnak. Bécsben járnak a lányaim iskolába, tehát az az én bázisom, uh-huh. és viszont nem töltök olyan nagyon sokat ott, de az a bázis, és onnét megyek Marrakesbe mondjuk két havonta, ja, azt nem mondtam, hogy múlt hétfőn vettünk egy másik hotelt a szomszédba a bátyámmal, és ezért most egy felújítást kezdünk ott, és akkor körülbelül jövőre bővülünk dupla méretre, és ezért most egy kicsit többet járok Marrakesbe. Különben Litvániában nem kell járni, azért ez egy digitális cég és világ, tehát nem, tegnap Zágrábban voltam, hogy ugye ott találkozom a bankokkal, meg Magyarországon, tehát inkább Európában utazgatom, esetleg Dubajba fogok lemenni, hogy a ottani kapcsolataimat beizítsam erre, de hogy ilyen Bécs, Budapest, Marrakes világpolgár hontalan vagyok, és akkor...
Digitális nomád.
Hát, ahhoz már öreg vagyok, szerintem.
Ezt okay. még sose hallottuk tőled, de soha nem tűntél annak, hogy ez a legnagyobb meglepetés volt ebben a mai beszélgetésben, úgyhogy...
Oké, okay. Hát nagyon szépen ha köszönjük.
Ha valakit érdekel ez a marrakesi riád, akkor keressen téged bátran? Ez akkor így...
Igen, mondhatjuk azt, hogy ha valakinek művészeti projektje van, alkotna, könyvet írna, vagy festene, vagy bármi alkotáson törje a fejét, és ehhez kell neki valami elvonulás, vagy startupja van, és ott akarja ezt a csapatával kigondolni, megalkotni, akkor keressen. Most egy komplikált e-mail címet tudok mondani, ami az info@riadalmassara.com. Ezt nyilván nem jegyezte meg senki.
De ha nem jegyzik meg, akkor az infokukat
de visszahallgathatók vagyunk egyébként.
Vagy keressen rám a Facebookon, és akkor írjon ott, vagy ott rajtam okay. keresztül megtalálja okay. a Facebook oldalát a Riadnak, és akkor ott tud írni nekünk.
Köszönjük szépen!
Sajnáljuk, hogy nyáron volt, nem igen. tudtunk összefutni, jobban értjük, hogy miért. Megint töröksz, és rengeteg dologban vagy benne, majd jövő nyáron, akkor, hát meg most már nem is annyira kötődünk a nyárhoz, hogy most már közelebb költöztél. Nagyon örülünk, hogy végre akkor sikerült összehozni. Sok sikert ezekhez a projektekhez, köszönöm. És köszönjük, amit meg a kultúráért teszel sokat nevében szerintem mondhatjuk. Várunk, okay. nagy szeretettel legközelebb is.
Köszönjük szépen még egyszer.
Én köszönöm, urak.
Gauder Milán, fintech guru, ebben maradtunk Ács Gáborra.
Vagy nem is kell titulus, volt a vendégünk.
Ő volt a vendégünk.